Mikor a cirkó gázkazánja ég, a láng az nagyjából 1000 fokos. De a radiátorokban csak 60 fokos víz kering. Vajon hová tűnik a hőmérséklet különbségben levő energia? Mielőtt tisztán elméletinek gondolnánk ezt a kérdést, szólók, ez bizony nem csak elmélet. Gyakorlat, bár nem túl elterjedt egyelőre. A CHP, vagyis Combined Heat and Power berendezések a jövő energiatermelői, amelyek akár háztartási méretekben is működhetnek a közeljövőben. Sőt, van, ahol már működnek is. A Műegyetem szakértőivel erről is beszélgetünk. Az innovációban az a legjobb, hogy az alkotónak élményt, a gazdaságnak lendületet, az országnak versenyelőnyt hoz, miközben akár az egész emberiséget előrébb viszi. Jós Andrea vagyok, a tudomány megszállottja. Az InnoSapiens a Műegyetem jövőformáló podcastje. Minden epizódban egy a tudomány, az oktatás és a gazdasági élet együttműködéséből létrejött hazai innovációt fogok bemutatni. Az újítások megismerésében pedig a BML szakértői segítenek majd. Nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban személyesen Gróf Gyulát, a BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék korábbi tanszékvezetőjét, illetve interneten itt van velünk Szoboszlai Beáta, az MVM csoport vezető közgazdásza, valamint Imre Attila, a BME Energetikai Gépek és Rendszerek tanszékvezető helyettese és a FIEK Energetikai és IKT Kutatóközpont igazgatója. Üdv mindenkinek! Kezdjük szerintem az alapoknál, a fenntarthatóságnál. Ugye itt a dekarbonizációs, illetve energiahatékonysági célkitűzések azok nagyon ambiciózusak, és az első kérdésem az lenne, hogy a hazai teljes energiafogyasztásnak hány százalékát adják az épületek, és milyen lehetőségeink vannak itt az energiahatékonyságot növelni?
A hazai energia, végső energiafogyasztásnak körülbelül 45%-át adják az épületek.
Azért az elég sok.
Igen, és hát 33%-ből konkrétan a lakóépületek, a háztartások. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon masszív lehetőséget rejt. Mi szerintem nagyon aktuálisra teszi ezt az egész témát, az az, hogy ugye 2050-re az Európai Unió teljes klímasemlegességet szeretne elérni. Ez az az úgynevezett Green Deal, amit bejelentettek még 19 decemberében, amihez egy köztes 2030-as fázis lenne egy 55, majd ezt nem olyan régen 60%-ra emelt a széndioxid kibocsátási csökkentés, amiért rendkívül ambiciózus. Ennek két jelentős eszköze van. Az egyik a megújulóknak a növelése, az energia felhasználás tekintetében, a másik pedig az energia megtakarítás. És 2020-ban a villamosenergia előállításban a megújuló eredetű villamosenergia termelés, az konkrétan már meghaladta a fosszilis energiák előállítását, tehát 38% fölé nőtt, még a másik az 37% alá csökkent.
Wow.
De visszatérve az eredeti témára, az energiahatékonyságra, hát ugye ez ilyen kicsit ilyen láthatatlan akció, hős vagy ilyen Mr. Wolf, tehát kevésbé látványos, hogy mit nem fogyasztunk el, mint az, hogy hogyan termelünk máshogy, és sokkal nehezebb, összetettebb folyamat is, hogy az energiahatékonyságot hogyan lehet elérni, főleg, hogyha ennyire szétaprózódott egységekről beszélünk, mint ahogy az előbb szó volt arról, hogy a lakossági, az épületenergia az egyik legnagyobb fogyasztó, akkor, mint hogyha ilyen nagyon pici sok tűt keresnénk a szénakadalban jellegű, vagy nagyon-nagyon apró lyukakkal kiugatott vödröt próbálnánk így befoltozni. Tehát lehet, hogy pici feladatnak tűnnek egyesével, de nagyon nagy komplexitású ez a probléma.
Hogyan lehet ehhez hozzányúlni? Gyula?
Mármint az energiahatékonysághoz? Hát ugye, ha az épületeket nézzük, akkor kettő részre lehet ezt talán szétbontani. Van egyrészt maga az épületburok, tehát az épület szerkezetet úgy kialakítani, átalakítani, felújítani, hogy szigetelt ablakok, hőszigetelés a falakra, hőszigetelés a tetőre, hőszigetelés a talaj felé. Ezek azok a passzív technológiák, amikkel az épületnek az energiafogyasztását csökkenteni tudjuk. A másik lehetőség az, hogy az épületben a felhasználók, akik meleget, világosságot szeretnének, olyan berendezésekkel látjuk el őket, amelyek az eddiginél kevesebb energiát használnak fel. Gondoljunk arra, hogy egy régebben a televízióknak a fogyasztása az néhány száz watt volt, 5-600 watt is volt. Ma egy lapos tévé, amiben LED háttérvilágítás van, az néhányszor 10 wattot fogyaszt csak. Ahhoz, hogy a szobában megfelelő világos legyen, kellett egy darab, két darab 100 wattos égő. Ma 10-12 wattos ledek vannak beszerelve. És hogyha ezen az úton megyünk tovább, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy az egyre intelligensebb, egyre kevesebb energiát fogyasztó háztartási felszereléseket alkalmazva az összfogyasztása a háztartásnak tovább csökkenthető. Okos megoldásokat is be lehet vetni, hogy mondjuk egy mosógép az olyankor fogyasszon energiát, amikor úgymond kvázi felesleges villamos energia rendelkezésre. Tehát ez mind az energiahatékonyságot szolgálja, és hát ezzel az úgynevezett nem fogyasztott energiát, vagy a negazsúlokat lehet előállítani, hogy ezzel a képzavarral éljek. Igazából ugye mindannyian értjük, arról van szó, hogy kevesebb energiát fogyasztunk el. Ugyanakkor a komfortérzetből, meg a szükségletből nem engedtünk, meleget és világosságot biztosítunk a lakásokban.
Ugye ti gyakorlatilag az energiahatékonyságon belül az otthonokban való energiatermeléssel dolgoztok. Nem feltétlenül napelemmel vagy szélturbinával. Forduljunk rá erre a konkrét témára, hogy hogyan képzelhetjük el azt a rendszert, ami az otthonokban ezt segíti. Attila.
A hagyományosan a villamos energiának a jelentős részét még mindig úgy állítjuk elő, hogy valamilyen primer energiahordozóból, szénből, uránból hőt csinálunk, majd ennek a hőnek valamekkora részéből villamos energiát. A hagyományos technológiákkal körülbelül a hő harmadából, kicsit több, mint harmadából tudunk villamos energiát előállítani, ami azt jelenti, hogy ha előállítunk egy egységnyi villamos energiát, akkor ott marad még mellette két egységnyi hő, amit valahogy fel kellene használnunk. Most hőt hol tudjuk felhasználni? Hőt például lakótelepek fűtésére tudjuk felhasználni, viszont jellemzően lakótelepek közepére nem építünk se szénerőművet, se atomerőművet. Ezért jött ez az ötlet, hogy mi lenne, hogyha magában a lakóépületben lenne egy olyan berendezés, ami együtt tud hőt és villamos energiát előállítani. Itt még mindig gondot jelent az, hogy általában ez a két egységnyi hő, egy egységnyi villamos energia, ez nem az, amire nekünk szükségünk van, főleg nyáron nem, de még télen sem használunk el olyan nagyon sok hőt, ezért olyan technológiákat kellett elővenni, és a modern CHP berendezések, amikről beszélni fogunk, amik kombinált hő és villamos energia előállítására képesek, azok egy kicsit jobban dolgoznak ennél. Van köztük olyan, ami másfélszer annyi villamos energiát elő tud állítani, mint amennyi hő lesz mellette. Ez már egy kicsit jobb. A lakóépület igényeihez jobban hozzásimul.
És ezt kémiai úton csinálja? Vagy tehát hogy képzeljük el magát a folyamatot?
Hát úgy, hogy például a földgázt nem eltűzeli, hanem kémiai úton elbontja, és az elbontás közben keletkeznek ezek a töltések, amik majd rohangálnak a vezetékekben, és gyakorlatilag ez a villamos energia. Viszont a kémiai reakció közben keletkezik hő is, azt pedig fűtésre fogjuk használni, illetve meleg vizet csinálhatunk belőle.
És ilyen szerkezet, ilyen kazán már akkor van a laborban, ezek szerint?
Van. Van egy darab, ami földgázból csinál így villamos energiát, hogy a földgázt nem elégeti, hanem elbontja. Illetve van egy második berendezés, egy úgynevezett Stirling motor. Ez a Stirling motor gyakorlatilag az energetikai mérnököknek a szent grálja. Ez egy több mint 100, inkább 200 éve ismert berendezés, és mindenki tudja, hogy igazából ezek lennének a lehető legjobb motorok, ezekkel lehetne a legjobb hatásfokkal villamos energiát előállítani, a legjobb hatásfokkal autókat, járműveket hajtani, csak valahogy soha nem működtek korábban úgy, ahogy kellett, meg hát egy kicsit drágák. Most nekünk van egy ilyen Stirling motoros berendezésünk is, ahol ugyan ténylegesen először elégetjük a földgázt, és abból a hőből csinálunk villamos energiát, viszont sokkal jobb hatásfokkal, mint korábban. Tehát nem ez a két egységnyi hő, egy egységnyi villamos energia, hanem mondjuk fele-fele, vagy még akár ennél is jobb.
Most két olyan berendezésről mesélsz, ami gyakorlatilag az álmaink ne továbbja. Hogy nincsenek ezek a háztartásokban?
Az ár. Nagyon magas az áruk egyenlőre, mert hogy nem terjedtek el. Természetesen minden berendezésnek megvan az alap ára, ami alá nem tudunk menni, mert kell hozzá bizonyos anyag, főleg ehhez a metánbontó berendezéshez, ez ilyen speciális úgynevezett katalizátorok kellenek, amik nagyon gyakran nemesfém alapúak, ezeket nem lehet olcsón csinálni. De másik probléma meg az, hogyha évente egy cég 10-et tud eladni, hát akkor elég nagy extra összeget még rátesznek, mert a cég teljes fenntartását kell fedeznie. Ha nagyobb lenne az igény, és évente 10 000-et, 100 000-et el tudnának adni, akkor csökkennének az árak.
Mint a
nagyobbak
napelemek.
Lesznek az igények, mint a napelemeknél, pontosan úgy, mint a napelemeknél. Amíg a napelem egy egzotikus dolog volt, addig magas volt az ára, amikor viszont már lement, akkor csökken. Egyébként említetted az elején ezt, hogy a napelemek is magában az épületben tudnak villamos energiát előállítani. Ezek a CHP berendezések abban is különböznek a napelemektől, hogy ezek, mivel földgázzal működnek, tudnak olyankor is működni, amikor az időjárás éppen nem olyan. Tehát ez is az igényekhez jobban hozzá tud simulni.
És hogyan lehetne ezt az ördögi kört akár megbontani, hogy tehát ha olcsóbb, nagyobb lesz az érdeklődés, mi az, amit itt lehet tenni?
Mint a napelemeknél, támogatni kell az elején egy kicsit. És ha már kellően sokan használják, akkor már az árak maguktól el fognak lefele mozdulni, meg lesz a megfelelő szervizhálózat, megismerik az emberek, nem fognak tőle félni, úgyhogy akkor többen használják.
Uh-huh. Bea.
Alapvetően mi is azt látjuk, hogy pillanatnyilag ez még a lakossági felhasználás számára eléggé magas árkategóriában van, úgyhogy talán egy fokkal nagyobb méretekben tartjuk így racionálisnak a korai bevezetését. Tehát ahogy a CHP, mint megoldás nagy erőművek tekintetében már nagyon régóta is nagyon jól használt, és talán majd, hogy nem újra a reneszánszát is éli. Ebből mozdulnánk el egy kicsit így lefelé, ilyen ipari, kereskedelmi, felhasználói méretekben, esetleg KKV-knál, mondjuk nagy villamos energia igényű felhasználóknál, ahol a hálózat nem lenne feltétlenül önmagában elég, tehát most itt gondoljunk egy ilyen pizzériára, vagy egy pékségre is akár. Tehát, hogy lehetséges, hogy ezek azok a területek, ahol meg lehetne próbálni ezt bevezetni. Illetve, hogy Attila is említette az előbb, a nap energiát, azt nyilván nyáron tudjuk jobban használni, ezt a CHP-t, mikro-CHP-t pedig lehetséges, hogy inkább a fűtési szezonban használnánk többet. Tehát, hogyha így tekintjük, akkor a villamos energia öntermelése szempontjából gyakorlatilag szezonálisan kibalanszíroznák egymást. De a technológiák tekintetében meg nagyon sok technológia létezik párhuzamosan egymással most is. Ezek az infrastruktúrák többé-kevésbé versengenek egymással, de azért mindegyiknek megvan az a speciális előnye, ami miatt valahol jó hasznos. Tehát például a távhő a területileg koncentrált igények esetén a legcélszerűbb, és hosszú távon pedig elsősorban ott, ahol olcsó és tiszta hőforrások állnak majd rendelkezésre. Tehát nyilván a távhőt ezt kevésbé tudná majd kiváltani. A villany ugye egyre inkább terjed, jelenleg még azért a lakossági felhasználásban fűtési célra nagyon minimális, de ipari épületekben, irodákban, főleg ahol klímával, a hűtéssel van összekapcsolva, hogy hőszivattyúk esetében már akár lakosságnál is látható ennek a terjedése. Uh-huh. De akkor az nyilvánvalóan egy erősebb villamosenergia infrastruktúrát igénye, ami ha nem valósítható meg mindenhol, akkor tudna ez a mikro-CHP esetleg szóba kerülni. Uh-huh.
És mit tud tenni az MVM, hogy ez a folyamat ez felgyorsuljon? Illetve hogyan tudjátok elősegíteni, hogy a CHP-t egyre jobban megismerjék, és merjék alkalmazni, vagy hát befektetni?
Hát a többek között azzal, hogy ilyen kutatási projekteket finanszírozunk, ahol így mi is jobban meg tudjuk ismerni, hogy milyen lehetőségek rejlenek ebben, és ezt promotáljuk is, valamint amit említettem az előbb, hogy kicsivel nagyobb méretekben, ahol talán már a biznisz kéze és a megtérülése is sokkal hamarabb kimutatható, ott kezdjük el ezeket használni, ügyfeleknek értékesíteni, és amennyiben ott beváltják a reményeket, akkor van ennek létjogosultsága akár kisebb társasházak esetében, illetve kisebb kereskedelmi centrumok szolgáltató központok esetében felé menni. De valóban abban van nagy lehetőség, hogy az EU rendkívül nagy forrásokat nyújt az energiahatékonyság javítására, és remélhetőleg ez is egy támogatható területté válik a jövőben. Még arról nem beszéltem, hogy az energiahatékonyság amiatt is egy hát eléggé hot topikká vált Magyarországon, hogy EU által ez a 32,5%-os energiahatékonysági célkitűzés, ez mindenféle úton megtámogatásra kell, hogy kerüljön a tagállamok által is, és Magyarországon egy energiahatékonysági kötelezettségi rendszer kerül bevezetésre, most ez január 1-től már hatályba is lépett, ami azt jelenti, hogy a következő évben évente 7 petazsúl halmozott végfelhasználási energiamegtakarítást kell elérnünk, ami egy óriási szám, tehát bőven 300 petazsúl fölötti összegről beszélünk ebben a 10 évben. Ez nagyon-nagyon ambiciózus vállalás, és tényleg ilyen évente 100 milliárd forint nagyságrendű energiahatékonysági beruházást igényel majd. És a technológiai megoldásoknak a vizsgálata ez abszolút részét képezi ennek. Tehát lehet, hogy ezek a mikro CHP eszközök nem a következő 1-2 évben fognak tömegesen elterjedni Magyarországon, de ez is egyik ennek a puzzle-nek, amit így vizsgálnunk kell, és így hosszú távra is előre tekinteni. Tehát, hogy ez most a következő 10 évről beszélünk, de utána valószínűleg lesz egy újabb 10 éves ciklus, amire még ambiciózusabb célokat fog valószínűleg kitűzni az EU, és addigra kell előállnunk nekünk így közösen az egyetemi kutatókkal a minél jobb eszközökkel, amelyeket be tudunk vetni ebben a klímavédelmi küzdelemmel.
Itt minden energiánkkal egyébként folyamatosan drukkolunk, és azért még visszalépnék egy kicsit a technológia térfelére is, hogy ugye egy gyakorlatilag kapcsolt energiatermelésről van szó a kazánoknál, hogyha jól értem, talán lehet így nevezni, Gyula, és az a kérdésem, hogy van-e más lehetőség még, tehát hogy mit lehet beiktatni még egy kazánnál itt a folyamatokba, hogy ez segítse a termelést?
Két berendezésről volt eddig szó. Igen. Az egyik tüzelőanyagcellás mikro-CHP-ről, másik a Stirling motorosról. A Stirling motorosnál az egy külső égési motor, tehát valóban el kell tüzelni a földgázt, de az a lehetőség is van, hogy nem eltüzeljük a földgázt, hanem mint az autóban van egy motor, ugyanígy egy pici motort építünk be a kazán helyére, és ez a motor a működése közben hőt termel, és forog a tengelye, amivel villamosenergiát tudunk termelni, és kvázi a motornak a veszteséghője az a hasznos hő, amit hasznosítani tudunk. Ez a harmadik technológia, ami elterjedt, ha nem is kereskedelmi forgalomban, inkább bérbeadási céllal nagy számban készítenek ilyen típusú mikro-CHP berendezéseket. És akkor van még egy következő technológia, ami szintén a nagy erőmű technológiából lett átörökítve, amiben nem motor van, hanem picike kis gázturbina. Ezek mind úgynevezett kalorikus gépek, belső égésű motor, gázturbina, amelyeknek az a jellegzetessége, ugye, hogy nem úgy kell elképzelni, hogy egy égőn eltüzeljük a gázt, hanem magában a körfolyamatban, a motor hengerében, vagy a gázturbina tüzelőterében történnek azok a égési folyamatok, amik felszabadulással járnak, és kvázi mechanikai munkával alakítjuk a forró gázoknak az expanzióját. Valamennyi kalorikus gép körfolyamat elvileg mikronizálható és beépíthető egy hőtermelő berendezésben, és akkor az előnnyel fog ez járni, hogy nem csak hőt, hanem villamos energiát is nyerünk. Azt az apróságot szeretném még csak mondani, ugye, hogy a háztartásokban nekünk ilyen 40-50 fokos vízre van úgy nagyjából szükségünk, miközben ha elégedjük a földgázt, akkor 1000-1200-1300 Celsius fokos hőmérsékletű közeg keletkezik. Itt van egy hatalmas nagy hőmérséklet lépcső, amit termodinamikailag úgy tudunk kihasználni, ha oda egy körfolyamatot illesztünk. Ez az alapvető gondolat a kapcsolt energiatermelésben, hogyha hőre van szükségünk, akkor azt indirekt módon elégítsük ki.
Szerintem a skálázhatóság az, ami még így nagyon fontos, hogy ezeket a berendezéseket, itt a mikro CHP, amiről beszélünk, illetve ugye a nagy CHP közé gyakorlatilag bármekkora méretben, amit az adott fogyasztás igényel, tulajdonképpen elő lehetne már állítani, hogyha megvan rá megfelelő igény. Tehát szerintem ez nagyon fontos, illetve még az, hogy egy nagyon fontos trend, vagy az energiarendszerek részéről egy ilyen hatékonysági igény, ez a flexibilitás, tehát a rugalmassága, és emiatt is kötődnek így össze, hogy külön a villamosenergia, meg a hőfelhasználás, földgáz, ezek így mind egy komplex rendszeré adódnak össze, és így egymásban találják meg azt a rugalmasságot, ami így a teljes komplex képet a leghatékonyabbá tudja tenni. Még egy előre vívő gondolat van, ami hosszabb távon realizálódhat, a hidrogénnek a szerepe a jövőben, ami egy hosszú távú jövőkép tud lenni, vagy egy kutatási terület tud lenni.
Attila.
A hidrogén is egy ilyen potenciális üzemanyag. A mikro-CHP berendezéseknél eddig csak arról beszéltünk, hogy földgázzal működnek, legalábbis az a két berendezés, amit mi kaptunk. Uh-huh. Földgázról tudjuk, hogy nem számít megújulónak, tehát igazából hosszú távon nem fogják szeretni. Több kutatásunk is van, hogy ezt megoldjuk. Az egyik az, hogy földgáz helyettesítőket, tehát mint amilyen például a szennyvíztelepeknek a biogáza, vagy a hulladék lerakó telepeknek az úgynevezett depóniagáza, ami szintén tartalmaz metánt, de még a földgázban mondjuk 98% van, ezekben csak 60%. Uh-huh. Ezeket hogy lehet kémiai vagy biokémiai úton például baktériumok segítségével feljavítani úgy, hogy ezekben is 99%, 98% metán legyen, és akkor gyakorlatilag ilyen megújuló, mesterséges földgáz kapnánk, amivel lehetne ezeket a berendezéseket működtetni. A másik az, hogy szintén megújulónak számít a biomassa, elő lehet állítani olyan kazánokat, Stirling motornak teljesen mindegy, hogy mivel csináljuk a hőt, neki csak az a lényeg, hogy legyen hő, és ő forogni fog, és csinál áramot. Kollégáim végeznek például olyan kutatásokat, hogy tökmagnak a héját próbálják eltűzelni, amit aztán sok másra tényleg nem nagyon lehet használni. Tehát ráadásul ezt úgy próbálják eltűzelni, hogy adott mennyiségből minél több hőt ki tudjanak préselni, és minél kevesebb széndioxid kibocsátása, tehát hogy minél tökéletesebb legyen az égés. Ilyen CHP berendezéseket is ki lehet fejleszteni. Természetesen ezek a berendezések valószínűleg nagyobbak lennének egy földgázos vagy hidrogénes CHP berendezésnél, és mint ahogy Bea említette a skálázhatóságot, ezek lennének azok, amik mondjuk egy társas házat vagy egy kisebb lakótelepet el tudnának látni. És végül jön a hidrogén, de hidrogén az a jövő üzemanyagának szokták nevezni, bár van vele néhány gond. Hidrogént el is lehet égetni, és a hőből lehet villamos energiát csinálni, de ez tényleg eléggé pocsékolás lenne. Úgyhogy a hidrogént általában üzemanyagcellákban szokták átalakítani villamos energiává, és az átalakítás közben ugyanúgy, mint ahogy a mi metános üzemanyagcellás berendezésünknél keletkezik hő is, és ezt a hőt fel lehet használni. Rövidesen a CHP laborunkban lesz egy ilyen hidrogénes berendezés is, úgy érdekes lesz majd összehasonlítani, hogy mennyire másképp működik valami, hogyha metánból vagy földgázból indulunk, illetve hidrogénből.
Ugye nem hiába ti hárman vagytok ennek a podcastnek a vendégei, ugyanis az MVM és a BME együttműködése az már jó pár éve zajlik. Ez hogy indult? És ugye az MVM labor és együttműködés az már volt ebben a podcast sorozatban, többször is utaltunk rá. Hogyan lett a CHP labor is?
Ez ugye már a 2016 óta az eredeti tervekben is szerepelt, hogy szeretnénk mikro-CHP eszközöket vásárolni, nyilván a támogatással kiegészítve a BME EGR tanszéke számára, ennek a labornak a számára. Úgyhogy egy nagyon-nagyon hosszú történetről beszélünk, tulajdonképpen most érkeztek meg ezek az eszközök 4 év után. Hát nem volt egyszerű a történet. Tényleg amiatt, hogy ennyire egyediek és kevés gyártó van, és Európának erre a részére kevéssé szállítottak eddig. Egy szakasznak a vége felé tartunk, ami a hivatalos 4 éves projekt fog most március végével zárulni, és utána kezdődik az, hogy ez, erről hogyan tudunk tovább lépni, hogyan tudunk további együttműködési módokat kitalálni.
Én annyit tennék hozzá, hogy eddig megcéloztuk azt, hogy egyáltalán legyen demonstrációs laboratórium, bemutatóhely, ahol ezek az eszközök megfoghatók, megtapogathatók, nem csak interneten keresztül nézegethetők a szép színes prospektusok, és akkor innen tudunk tovább lépni, úgy, ahogy korábban említette Attila is, Bea is, hogy az információ elterjesztése, a megismertetés az mennyire fontos, tehát ilyen apró lépéseken keresztül, és persze hát komolyabb kutatási projekteket is, ezeknek a működtetése, rendszerbe illesztése, integrálása, intelligens ház rendszereknek a kitalálása, azoknak a szabályozási kérdéseivel való foglalkozás, tehát mind-mind szinte végtelen számú projektet képes indukálni ezen a területen, és hát ugye azt a célt szem előtt tartva, hogy kevesebb energiából ugyanazt a szolgáltatást tudjuk nyújtani a lakásokban lakó emberek számára.
MVM oldali projektvezetőként én rendkívül sikeres periódusnak tartom már ezt a 4 évet is. Nagyon-nagyon sokat tanultunk. Az MVM is hasonló pályát futott be, tehát nálunk is még 4 évvel ezelőtt nem feltétlenül volt meg az az ügyfélközpontúság, az az innovációs szemlélet, ami mostanra már sokkal fejlettebb fázisba ért, úgyhogy igazából most fogunk tudni szerintem nagyobb fokozatba kapcsolni az együttműködési lehetőségek megtalálása tekintetében, hogy hogyan tudunk olyan szolgáltatásokat, termékeket fejleszteni, ami a BME-nek a tudására épül. Mi nagyon-nagyon hiszünk ebben az ökoszisztémában, hogy ezt a tudást, ami ott van a fejekben, azt hogyan lehet így hasznosítani így az egész energiaszektor érdekében.
Attila?
Ez a CHP laboratórium, ami így mostanra felépült, és természetesen folyamatosan fogjuk fejleszteni is. Nem csak kutatási laboratórium, ez nagyon fontos szerepe lesz az oktatásban is. Mint említettük, az egyik ok, ami miatt nem terjednek el ezek a berendezések, hogy kevés a szakember. Mikor mi megkaptuk ezt a 2 berendezést, mire megérkeztek addigra, sajnos a Covid is megérkezett, úgyhogy például alig találtunk olyan szakembert, aki be tudta ezeket szerelni, olyan szakembert pedig, aki be tudta üzemelni, csak Olaszországból társsegítséggel lehetett igénybe venni. Viszont tervezzük, hogy már a következő szemeszterben is ezek a berendezések szerepelnek az oktatásban, tehát azok az energetikai mérnökök, akik kikerülnek tőlünk, ők már ismerni fogják ezeket a berendezéseket, és ha ismerni fogják, akkor már a tervezésben fel is fogják használni. Mert természetesen, hogyha valakit megbíznak azzal, hogy egy lakótelep energetikai és hőellátását tervezze meg, és még az életében nem hallott CHP berendezésétől, vagy hallott ugyan, de még nem látta, nem tudja, hogy milyen, nem valószínű, hogy egy ilyen megoldást fog választani. Hogyha a laborban már dolgozott vele, tanult róla, tudja, hogy milyen, hogyan kell használni, akkor már előfordulhat, hogy fel fog ajánlani, mint egy megoldást a megrendelőnek, és akkor gyorsabban fog terjedni ez a technológia is.
Hát kíváncsian várjuk ezeket a megoldásokat, és hát kedves hölgyem, uraim, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
A kreatív kérdésfeltevés és problémamegoldás minden területen váratlan sikert hozhat. A Polyloop csapata egészen új módon közelít a műanyagokhoz, és egészen hihetetlen eredményeik vannak. Baktérium koktéljuk le tudja bontani a polimer műanyagokat. Madaras Líz, műegyetemi alumna, az egyik alapító biomernek következik.
Az innováció lényege az, hogy megpróbálni egy természetazonos megoldást találni a környezetet szennyező műanyagokra. Lényegében ezt az egész technológiát úgy kell elképzelni, mint ahogy eltűnik egy falevél. Leesik ősszel, következő évre el fog tűnni. És ez nem egy elképzelhetetlen folyamat, hanem van egy mikroorganizmus közösség, aki ezt eltünteti. És ugyanígy a mi mikroorganizmus közösségünk eltünteti a műanyagokat. Jelenleg ott tartunk, hogy ezt próbáljuk kifejleszteni egy számottevő léptékben. Mi nem egy hagyományos startup vagyunk, hanem egy deep tech vállalkozás, és ez azt is jelenti, hogy sokkal hosszabb a fejlesztési etapunk, mint egy startupnál. Tehát, hogy üzletileg jelenleg a befektetés és a kutatásfejlesztés szintén állunk. A további tervek mind a termék nagyléptékű fejlesztésének sikerességétől függenek. Természetesen szeretnénk ezt majd piacosítani, és a legtöbb emberhez eljuttatni minél hamarabb.
A Polyloop műegyetemi alumni csapat. Liz szerint az ilyen típusú innovációkhoz, mint amilyen az övék, kell egyfajta speciális emberi attitűd. És kellett az a gondolkodásmód, amelyet a műegyetem adott nekik.
A Polyloop csapata úgy kötődik a műegyetemhez, hogy Antal Gábor a BSC-t és az MSC-t is a műegyetemen végezte, illetve Lévai Krisztinával a műegyetemen találkoztunk a mesterképzésünk során. Alapvetően gyógyszervegyészmérnök képzésre jártunk, ott találkoztunk azzal, hogy a gyógyszeriparban hogyan végzik a kutatásfejlesztést. Ez segített a gondolkodásmód fejlesztésében. És emberileg szerintem nagyon kíváncsinak kell lenni. Ez egy jó kiindulási pont lehet arra, hogy az ember új ötletekkel rukkoljon elő, meg új termékeket fejleszten ki.
Az InnoSapiens podcastet hallottátok. Ezt a műsort azért indítottuk el a műegyetemmel közösen, hogy megmutassuk, mire képes a tudomány és a piac együttműködése. Hogyan lesz egy ötletből mindenki számára hasznos újítás? Ha tetszett a műsor, iratkozzatok fel a lejátszókban, és meséljetek rólunk másoknak is. A műsor téma szakértője a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. A szerkesztő Maronics Kriszta. A gyártásvezető Gröger Dia. Az utómunka és zenei szerkesztő Szűcs Dániel. A kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Jós Andreát és az InnoSapiens podcastet hallottátok. Ne felejtsétek, újat létrehozni a legizgalmasabb dolog.
Az InnoSapiens a Műegyetem jövőformáló podcastjének létrejöttét a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap támogatta. Beton Studio.
Ez egy Beton podcast.